pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Németországban sorra visszavonult fújnak a városok az elektromos buszok használatától. Míg eddig többnyire tűzesetek miatt léptek az önkormányzatok, Wiesbadenben már kerekperezt kimondták. A kiforratlan villanybusz nem helyettesítheti a dízelt. Aztán belépett a magyar piacra a Toyota első kifejezetten elektromos hajtású alapokra készülő villanyautója. A BZ4X egy futurisztikus formájú, nagy hatótávú SUV, amelyet hamarosan több hasonló modell követ. Később aktivizálta magát a kínai tulajdonba került nagymúltú angol MG autógyártó. Nyugat-Európa után a régiónkban először hazánkban egy modern villanyautó mellett mindjárt több korszerű hibrid és plug-in hibrid modellt is bevezet. Végül már ebben az évben szeretne piacvezető lenni az elektromos furgonok osztályában a Peugeot. A franciák a gyártók közül elsőként valósították meg a teljes haszonjármű palettájuk villamosítását. Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják, Varjú Figyel szerkesztő műsorvezetővel. Mindjárt kezdünk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Vészfékezett a Wiesbadeni önkormányzat, és nem vásárol több elektromos autóbuszt. A németeknek elege lett abból, hogy a Mercedes villanybuszok még nem kiforrottak, és ezekkel a közösségi közlekedésben képtelenek kiváltani a megbízható dízelbuszokat. A legnagyobb gond, hogy a buszok megközelíteni sem tudják a gyártók által ígért hatótávot. Jó, ha a felére képesek. Ma 1,7 villanybusz képest helyettesíteni egyetlen dízelt. Ráadásul túl magas az áramfogyasztásuk, 75-80 lakás energiaigényét emésztik fel egyetlen busz töltésénél. A Wiesbadeni közlekedési vállalat az első között kívánt átállni 2025-ig tisztán elektromos hajtásra. Mostantól inkább újra dízeljárműket vásárolna. Pap László, műszaki szakértünk van a telefonvonalban. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Nos, a helyzet az, hogy nem a Wiesbadeni cég az egyedüli, amelyik ilyen problémákkal kerül szembe. De azért egy kicsit tegyük tisztába ezt az egészet. Azt tudni kell, hogy aki elektromos járművet akar üzemeltetni, legyen az az otthoni saját magánautója, vagy legyen az egy vállalatnak az egész járműparkja, meg kell változtatnia a szemléletét, azt a szemléletet, amivel eddig a belső égésű motorokat üzemeltette. Enélkül a dolog nem fog menni.
Hát a németeknek szerintem pontosan tudniuk kell, hogy mire vállalkoztak. Ők voltak az éllovasai ennek az egésznek.
Már politikai szinten, de én garantálom, biztos vagyok benne, hogy a vállalatoknál nem mindenki vallja ezt. És ha egy-két ember van az üzemeltetésben, aki úgy van vele, hogy hát, én nem bízom ebben, az nem figyel oda egy kicsit, és mindjárt kész a baj. Tehát a szemléletet meg kell alapozni. No persze azért nem szabad eltagadni azt sem, hogy mindazok a problémák, amiket mondtál a járműkonstrukció kiforratlanságával és a töltési problémákkal, ezek bizony mind igazak.
Az egészben az a legszebb, bocsánat, az a legszebb, hogy a Mercedes Citaro buszokról van szó, és a Daimler AG kénytelen volt megszólalni az ügyben, és azt mondták, hogy ők sohasem állították azt, hogy egy e-Citaro kiváltat egy dízelbuszt.
Bizony. Ez így van. És akkor ezt még azt is hozzá kell tenni, hogy a hatótávolság az úgy néz ki, hogyha mondjuk garantálnak 300 kilométert, ami nagyjából, sőt, akár még 200-at is, ami elég lenne egy buszfordulónak, tehát egy műszaknak a lebonyolításához. Olyan problémák vannak, hogyha légkondicionálni kell, ha fűteni kell, ezek brutálisan befolyásolják a hatótávolságot, és akár le is felezhetik. És ma már azt nem lehet megcsinálni, hogy egy busz jéghideg legyen, vagy 60 fok legyen benne, tehát ezzel is számolni kell.
Na de aztán számoltak a beruházás előtt? Tehát nyilvánvalóan a pályázatot írtak ki, előtte azért átnézték műszakilag, hogy melyik busz mire képes.
Na igen, de akkor nem volt szó arról, hogy micsoda hatótávolság csökkenés jöhet az ilyen alkalmakkor, vagy legalábbis nem megfelelő adatokat kaptak. Most nem akarok senkit megvádolni. Tehát elég az hozzá, hogy nem véletlen az, hogy a személyautóknál ugyanilyen problémák jelentkeznek, És egyszerűen a dolog úgy néz ki, hogy ha a szemlélet nem megfelelő, és nem veszi tudomásul az ember, hogy az elektromos autóval töltőoszloptól töltőoszlopig kell autózni, és másképp kell tervezni az utat, belekalkulálva a töltési időt is, és ez a buszoknál egészen odáig megy, hogy most azon gondolkoznak, hogy nem csak telephelyen töltik a buszokat, hanem a végállomásokon is, amíg ott áll 10 percet, fél órát, mikor mennyit.
Ami újabb költség.
Akkor talán elég lenne.
Ami újabb költség.
Itt a következő probléma. Egy ilyen töltő oszlopnak a létesítése az egy nagyon komoly dolog, mert pláne a buszoknál olyan töltő teljesítményre van szükség, hogy lehet, hogy a környéken nincs olyan kábel, ami ezt elbírná. Tehát ez igen... igen komoly befektetést igényel, nem beszélve arról, hogy például azt soha nem szokták megemlíteni, hogy az energiaszolgáltatóval szemben úgynevezett készenléti díjat kell fizetni, és csak akkor biztosítja a szolgáltató bármikor azt a töltő teljesítményt, ami időnként kell, amikor beállod egy busz vagy egy elektromos jármű.
Erre nekem azt mondták a közelmúltban egy szolgáltató, hogy 4 darab kútoszlop van az egyik benzinkúton, annak a havonta csak a szolgáltatás biztosítása 4 millió forintba kerül. Úgyhogy még közben erről nem használták.
Beszélek. Na pontosan erről beszélek. Tehát nem olyan egyszerű dolog az, hogy na akkor most járjunk elektromos járművel, az óriási infrastruktúrális beruházást igényel, és hogyha most visszatérünk arra, hogy egy elektromos busz nem helyettesít egy dízelbuszt, hanem majdnem kettő kell hozzá inkább, akkor képzeljük el, hogy mennyi töltőoszlop kell ahhoz, hogy az állási időben fel tudjuk tölteni ezeket a buszokat.
És van még egy súlyosabb dolog is, Németországban nem ez az egyetlen probléma az elektromos buszokkal, több városban, nagyvárosban komoly tüzek voltak, leégtek garázsok is, éppen több száz darab busz kellett kivonni a forgalomban emiatt elektromos buszt.
Hát azért én azt megvizsgálnám, hogy mik voltak ezeknek a tüzeknek az okai, és biztos találnánk nem egy disznóságot. De tény az, hogyha egy ilyen lítium-ion akkumulátorra felszerelt járműnek akkumulátor tüze van, azt nem lehet eloltani. Tehát én tudok olyan mélygarást, amelyikben már nem engedik be az elektromos járműveket, mert ha egy ilyen kigyullad, akkor mindegyik le fog égni. Vagy legalábbis a környezőek biztosan. Úgyhogy ezek is elég komoly problémák, de az újabb akkumulátor konstrukciókkal ez kiküszöbölhetőnek tűnik, ám de a most gyártott szériáknál ez még nem így van sajnos.
Egyébként ez a probléma a Budapesten is utol érte, hiszen itt 20 darab elektromos buszt vásároltak, moduló C68-ast, és abból már 3-at cselejtezni kellett, a többi pedig akkumulátor cserére vár, így aztán nem tudnak vele mit kezdeni, mert nagyon sokba kerülne maga az akkumulátor csere is. Egyébként Wiesbadenben most azon gondolkodnak, hogy trolibuszokat fognak üzembe helyezni, mert a lakosság egyébként egy népszavazáson elvetette korábban a villamos vonal bővítését, tehát marad a villamos hajtás, de trolibuszos módon.
Igen, de azért azt hozzá kell tenni gyorsan, hogy egyfelől itt ennek a levegőbe függesztett elektromos hálózatnak a kialakítása sem egyszerű dolog. És még az annyit, hogy a mostani trolibuszokban igenis, hogy szokott lenni akkumulátor, hogy legalább néhány kilométer hatótávolságot biztosítsanak azért, hogy be tudjon állni a telepre, vagy hogyha egy kis rövid szakaszon nincsen éppen felső vezeték, azt is át lehessen vele hidalni. Szóval ott is megvan az a, ha bár kisebb, de lítium-ion akkumulátor, ami adott esetben veszélyes is lehet.
Van még egy tanulsága a Wiesbadeni esetnek, ott az a közlekedési vállalat egyébként vásárolt néhány Toyota üzemanyagcellás buszt, és azok hibátlanul működnek a mai napig is, viszont azért nem akarnak átállni hidrogénhajtásra a Wiesbadeniek, mert horror összebe kerülne a hidrogén töltőhálózat kiépítése, sokkal többen, mint az elektromosé.
Igen, na most itt azért egy-két megjegyzést hadd tegyek ehhez, mégpedig azt, hogy ezek a tüzelőanyag cellás járművek, ha megnézzük ennek a hajtásrendszernek a hatásfokát, akkor még a benzinmotornál is rosszabb százalékot kapunk. Ugyanakkor igaz az, hogy ez egy meglehetősen tiszta üzem, mert ez egy olyan elektromos jármű, amelynél az elektromos áramot az autóban állítjuk elő, hidrogén és oxigén egyesítésével a tüzelőanyag cellában. De megint hadd gonoszkodjak egy kicsit, ebben is van ám lítium-ion akkumulátor, ha kicsi is, hiszen amikor beleülök és elindulok, abban a pillanatban még nem áll rendelkezésre a tüzelőanyag cellából nyert elektromos áram. Tehát mindenképpen kell egy akármilyen kicsi akkumulátor is, amivel elindul a jármű. Valami nagyon fontos. Az ilyen járművekben a hidrogén tartálynak a nyomása 700 bar.
Jó sok.
És akkor ezt most nem szeretném tovább folytatni.
Ennek van-e valami áthallása Magyarországra, ennek a Wiesbadeni sztorinak, illetve németországi busztüzeknek? Ugyanis ugye Magyarország a zöld busz programmal nagyon ügyesen nekilódult, és nagyon sok településünkön, főleg nagyobb városokban már van működőképes autóbuszhálózat, olyannyira, hogy jövő évtől kezdve pedig a 20 ezernél nagyobb lakosságú településeken kizárólag villamos buszt lehet vásárolni.
Hát igen, én egy picit utána néztem a kapcsolataim révén, és azt kell mondjam, hogy hasonló problémákkal szembesültek azok a vállalatok, közlekedési vállalatok, akik úgy döntöttek, hogy kipróbálják az elektromos buszokat. Tehát itt sem vagyunk mentesek ezektől a gondoktól.
Úgy gondolsz,
mi lesz ezek után, azt nem tudom, mert mivel hogy a tapasztalatok nem voltak 100%-ban pozitívak, lehet gondolkozni, hogy mégis mi volna a jó megoldás.
Lehet, hogy összesíteni kellene az elmúlt egy év tapasztalatait, megnézni a németországiakat, összevetni, és utána újra alkotni, újra tervezni?
Hát valószínűleg ezt kellene csinálni. Minden esetre annyiban egyetértek az elektromos autó hívőkkel, mert egyre több van belőlük, hogy valóban az elektromos hajtás a jövő technológiája, a baj csak az, hogy a mai technológiai szint még
nem a jövő technológiája.
Meg.
Igen, ez a mai technológia nem a jövő technológiája.
Hát még nem, sajnos.
Nagyon szépen köszönjük, Lassz, hogy sikerült téged utolérni gyorsan a telefonon. Önök Papp László műszaki szakértőt hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Belépett a magyar autópiacra az első olyan Toyota villanyautó, amely kifejezetten a márka akkumulátoros elektromos modellé számára kifejlesztett padlólemezére épült. Az elektromos összkerékhajtás révén valódi terepképességeket ígérő BZ4X az első Toyota úgynevezett Beyond Zero modelljének sorában, amelyet a következő években további BZ modellek követnek majd. A futurisztikus megjelenésű nagy hatótávú elektromos SUV komoly lépés a karbonsemleges autózás felé, a Toyota már eddig is kimagasló arányban több mint 70%-ban környezetbarát takarékos hibrid modelleket értékesített Európában. Már itt van a stúdióban Varga Zsombor, a Toyota Central Europe PR menedzsere, aki egyébként ezekben az elmúlt órákban érkezett haza egy nemzetközi tesztről, kifejezetten terepen játszottak és mutatták meg a BZ4X terepképességét. Szervusz, Zsombor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi az első tapasztalat?
Nyilván az ember úgy hathat, hogy hazabeszél, de egyszerűen megmondom őszintén, hogy megdöbbentő volt az autó. Számomra tényleg egy etalon, talán a legjobb Toyota, amit valaha eddig vezettem. Ugye ez egy elképesztően új, tehát egy dedikáltan az elektromos a modelljeink számára fejlesztett padlólemezre épülő nagyméretű SUV, tehát méretében a RAV4 és a Highlander közé érkezik, egy kifejezetten nagy autó. Mégis megdöbbent, tehát én elő is hátul is ültem, az a tágasság például, ami az autóra jellemző volt, ugye gyönyörű az autó, elképesztő futurikus dizájnnal, gyakorlatilag tűnik ki a tömegből. Ráadásul ugye több ilyen autó ment egymást, mert teszteltük országúton, terepen. Egészen olyan érzésem volt, mint amikor az ember ilyen amerikai filmekben látja a kormány ügynököket érkezni, ami nagyon futurisztikus autóval. Hihetetlen volt tényleg. Nagyon komoly hatótávol, ami egyszerűen nem akart fogyni. Azon vicceltünk, mert ugye töltöttem a telefont az autóban, hogy biztos a telefonom energiát használja föl, hogy annyira nem fogy ugye a hatótáv az autóból. És hát már a terepnél is, amikor ugye volt, hogy kettő, sőt egy alkalommal három kerék is a levegőben volt, és így haladt tovább az autó, már akkor is ledöbbentem, de az igazán meggyőző az volt, amikor egy 50 centis gázlón hajtottunk át gyakorlatilag a vízben az autóval. Na most mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy egy elektromos autóval majd egyszer tényleg gyakorlatilag térdigérő, vagy a térdmagasság, combközépigérő vízben haladunk el, tehát hihetetlen.
Az autó formavilágát nézem egyébként, nem mondom, hogy ez teljesen Toyota-s, sőt, semmiben nem emlékezett a Toyota a különböző stílus megoldásaira. Ha nem zavar, akkor azt mondom inkább, hogy a ID3, ID4 és a Kia EV6 összegyúrását látom ebben az autóban, ami egyébként nem véletlen, hiszen az esőcsepp forma ezt tudja. Ráadásul az elektromosságot így lehet moderné tenni, hogyha az ember egy olyan formavilágot keres, ami a legtöbbeknek tetszik, és nem megosztó.
Ugye az, az igazság, hogy ez egy teljesen új sorozatnak az első eleme. 2025-ig további 6 BZ modell érkezik majd, ezek között lesznek SUV-ok, lesznek szedánok, ugye a Toyota akkumulátoros elektromos modelljei lesznek ezek, amelyeket dedikáltan ezen fejlesztettünk. Lesz még olyan modellünk, ami elérhető lesz elektromos hajtással, más hajtások mellett. Ezek a modellek azonban csak akkumulátoros elektromos hajtással. Ez a Beyond Zero tulajdonképpen azt jelenti, hogy a zero emisszión túl akarunk valami nagyon komoly fegyvert négyre tenni, például hogy a BZ4X esetében ezek az elképesztő terepképességek, és ugye ez a formavilág valóban eltér a többi Toyotájától, ez kifejezetten erre a BZ családra lesz jellemző ezek a vonások, ezek a technológiai megoldások és design megoldások, és gyakorlatilag ez a tényleg már a sci-fi filmek hangulatát idéző futurisztikus, kicsit talán merev, élesen vitt vonások. Úgyhogy abszolút jól látod, hogy kitűnik a Toyoták sorából is ez az autó.
Két változatban is készül a BZ4X, legalábbis én úgy tudom, hogy lesz egy első kerékhajtású, ami 201 lovas, és lesz egy 215 lóerős négy kerékhajtású, egy intelligens négy kerékhajtás kapott a rendszer. Ami azért érdekes, mert a 215 lóerő és 306 Nm-es nyomaték összkerékhajtás mellett 7,7 másodperces gyorsulást tud produkálni. Ez még 15 évvel ezelőtt egy jóféle sportautónak volt a teljesítménye.
Igen, ráadásul ugye az elektromos hajtás miatt nagyon kiegyensúlyozott a nyomaték görbe, és egy folyamatos elképesztő teljesítmény gyorsulásról számolhatunk be, sőt, ugye volt módunk egy tesztpályán is tesztelni az autót, és direkt kipróbáltuk azt, hogy mondjuk 110-120 km/h-nál, amikor az ember odalép, hogy még akkor is érezhető volt a plusz gyorsulás, tehát nem egy ilyen szép lassan, akkor fölaraszol az ember 130 km/h-ig, vagy mondjuk egy német autópályán megengedett nagyobb sebességig, hanem bizony még ott is érezte az ember a nyomatékot, tehát hihetetlen tényleg a teljesítmény, amelyet az autó tud, és hiába nyúztuk terepen, vagy éppen tesztpályán, nem akartak fogyni ezek a kilométerek, a hatótáv kilométerek, tehát nem arról van szó, hogy fú, hogyha viszont mi ezt nagyon úgymond kinyomjuk a szemét, ahogy szokták ezt mondani az ilyen intenzívebb használat esetén, hogy akkor viszont nagyon gyorsan elpörög a hatótáv, hanem bizony ez erre lett kitalálva, hogy ezt használják ezt az autót.
Mindkét változatban, tehát a két és négy kerekes változatban is a 71,4 kWh lítium-ion akkumpak kerül. Ez azért fontos, mert hogy ugyanakkor meg a hatótávban van egy 40 km-es differencia. Mi az oka, hogy az egyik 410, a másik 450 km tud a WLTP szerint?
Igazából itt a felhasználási körülménynek köszönhető. Ugye más azért a négykerék hajtásnak a felhasználása, viszont ugye tudjuk azt, hogy a négykerék hajtás az négykeréknek a folyamatos energia visszatöltését is jelenti, úgyhogy ez erre vezethető vissza tulajdonképpen a különbség.
A gyári anyagban egyébként az olvasható ki, hogy a 410-450 km az optimális esetben kihozható teljesítmény, általában inkább 300 km körül van. Egyébként az életbeli felhasználói visszajelzések is ezt igazolják más márkák modelljeinél is, ami egyébként nem probléma, hiszen ahány láb, annyi súly, vagy olyan erő, ugye? Tehát meg a körülmények is mások. Ettől függetlenül a 150 kW-os töltési sebesség, amit adott, ugye a maximális sebesség, 30 perc alatt 80%-nyira töltető az akkumulátor, az viszont nem rossz.
Igen, egyébként hatótávról visszatérve, az az autó úgy, ahogy mi használtuk, és ez tényleg azt jelentett, hogy intenzív használatnak, megtesztelésnek vetettük alá, sőt, még a telefonot is töltöttem róla, ugye? Ez gyakorlatilag olyan 410 km-es hatótávot produkált nekünk. Úgyhogy nagyon közel volt a gyári értékhez. Azt gondolom, hogyha valaki tényleg ezt a hímes tojás módon kezeli, meg megtanulja az elektromos autót úgy vezetni, hogy az elektromos autót kell, akkor nagyon-nagyon közel lehet ez a 450-es gyári hatótávhoz autózni.
Van egy különleges megoldás, még amit a Toyota most alkalmazott, gyakorlatilag először napelemeket épített a tetőtérbe, a tetőboltozatra, és ezzel a gyári ígéret szerint évi 1800 kilométerrel növelhető a hatótáv.
Igen, nem teljesen először alkalmaztuk, de ezt a napelem technológiát először, hiszen a Prius plug-in hibridnél már volt opció ez egy napi 5 kilométeres plusz hatótávot jelentett akkor, ez most megnövekedett, és valóban, hogyha napelemekkel kérjük, akkor bizony ez körülbelül az évi 1800 kilométeres plusz hatótáv.
És itt van egy mellbevágó adat, a Toyota 1 millió kilométeres garanciát vállal az akkucsomagra. 1 millió kilométer után nem mehet 70%-osnál lejjebb a degradálódás az aksicsolónak.
Igen, ezt azért tudjuk ilyen magabiztosan megtenni, mert ugye az elmúlt 25 évben gyakorlatilag több mint 20 millió hibrid autót értékesítettünk, tehát elképesztő tapasztalatokra tettünk szert úgy az akkumulátor technológiák terén, és egy alaphibridre is egyébként 10 év garanciát kínálunk a hibrid rendszerre, rendszeres átvizgás esetén.
És itt 90%-ot vállaltok.
Úgyhogy ezt gond nélkül tudjuk tartani. Engem egyébként nagyon izgalmas meggyőzött, például nem tudom, hogy mire akartam még kitérni, tudom, hogy kevés időnk van, de például a hangvezérlés, hogy magyarul tökéletesen működik a hangvezérlés, és amikor azt mondtuk neki, hogy húzd le az ablakot, akkor konkrétan lehúzza az ablakot az autó. Tehát ez számomra tényleg ilyen kit jellegű Michael Wright Knight Rider értérzés biztosított.
Van még itt egy nagyon dolog, ami érdekes, hogy nem fogják árulni Japánban ezt a villanyautót, csak előfizetéses rendszerben. Miért?
Így igaz, az Japánban az egy ilyen egyedi koncepció, illetve hozza tovább tulajdonképpen azt a Kintó néven azt a szolgáltatást, amit Európában is bemutatunk majd, egy ilyen leasing konstrukciót, amikor majd bizonyos leasing díj fejében fél évente cserélheti az ember a Toyota-t, 6 modell közül választva.
Egy percünk van, is sietni kell, és van egy fontos, ki nem hagyjuk. Nem sokára érkezik az új, ehhez a modellhez, hiszen az első verzióban még nincs benne, de lesz az a bizonyos steer-by-wire rendszer, amely ugye elválasztja fizikálisan a kormányt a kormányműtől.
Így igaz, ennek köszönhetően minimális kormánymozdítás, tehát nem kell többé 180 fokot forgatnunk a kereket, a kormánykereket ahhoz, hogy ugye a teljes fordulatot meg tudjuk tenni, és ennek köszönhetően ugye nem is kell a teljes kormánykereket megtennünk, hanem ezt a futurisztikus, kicsit rövidebb, kétoldalas, ilyen vadászpilóta jellegű kormánykereket is tudjuk majd alkalmazni.
2,85 méter a tengelytáv, hallatlanul nagy. Ez azt jelenti, hogy belül is akkor ehhez megfelelő a tér?
Igen, én konkrétan nem tudtam teljesen, tehát teljes kinyújtott lábbal nem tudtam elérni az első ülést, amikor a hátsó ülésen ültem.
Ne haragudj, már vége az időnek, de még egy gyorsan árulja, mikor lehet először megvásárolni, vagy megrendelni ezt a modellt?
Már rendelhető az autó, idén ősszel, szeptember-október magasában érkeznek az első példányok.
Zsombor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Önök Varga Zsombort, a Toyota Central Europe PR menedzserét hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.